Június végén Ries Domonkos atya, a Budapest kelenföldi Szent Gellért plébánia káplánja Jézus szívéről tartott trídumot. A következő percekben a trídum második részét hallhatják.
Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent Lukács könyvéből. Amikor már közel voltak Jézus szenvedésének és megdicsőülésének napjai, elhatározta, hogy Jeruzsálembe megy. Követeket küldött maga előtt. Ezek elindultak, betértek a szamaritánusok egyik falujába, hogy szállást készítsenek neki. De azok nem fogadták be Jézust, mert Jeruzsálembe tartott. Ennek láttán a tanítványok, Jakab és János felháborodtak. Uram, akarod-e, hogy lehívjuk az égből a villámot, hadd pusztítsa el őket? De ő hozzájuk fordult és megfedte őket. Nem tudjátok, hogy milyen lelkület van bennetek. Az emberfia nem azért jött, hogy az embereket elpusztítsa, hanem hogy megmentse. Ezután másik faluba mentek. Történt pedig, hogy útközben valaki így szólt hozzá: követlek bárhová mégy. Jézus így válaszolt: a rókának van oduja, az ég madarainak fészke, de az emberfiának nincs hová a fejét lehajtania. Egy másikat Jézus szólított fel: kövess engem. Az így válaszolt: Uram, engedd meg, hogy előbb elmenjek és eltemessem apámat. Hagyd a holtakra, hadd temessék el halottaikat, mondta neki, te pedig menj és hirdesd az Isten országát. Egy harmadik ezt mondta neki: Uram, követlek téged, de engedd meg, hogy előbb elbúcsúzzam a családomtól. Jézus így válaszolt: aki kezét az eke szarvára tette és mégis hátra tekint, nem alkalmas az Isten országára. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvéreim, bennünk lakik az Isten a vágyainkra egészen mély szeretettel, egy egészen mély és személyes közelséggel válaszol nekünk. Szépséget és méltóságot ad nekünk az Úr, ezt mindannyian fölismerhetjük, mindannyian tekinthetünk magunkra úgy, mint akit az Isten egészen megszépített, egészen szépségbe, méltóságba öltöztetett minket, egészen mélyen, örömbe és szeretetbe burkolva élhetünk. És az az Isten, aki megdöbbentően közel szeretne hozzánk jönni, nem csak úgy az imádságnak az idején, még csak nem is kizárólag egy-egy szentmisén, hanem a minden napjaink során, minden pillanatban, ő az, aki egy újfajta tekintetre hív meg minket. Arra hív minket, hogy az világot szemléljük egy újfajta módon. Újfajta tekintettel, a ráhagyatkozásnak a tekintetével. Avilai Szent Teréz azt írja az egyik támogatónának, aki az aggodalmait fejezte ki a rendnek a jövője miatt, azt írja, hogy sajnálom, hogy kegyelmed ennyire aggódik. Tudja, én belátom, hogy ő szent felsége, a mindenható Isten, melegebben érdeklődik irántunk, mint magunk. Ne búsuljon semmiért, nem dől össze olyan könnyen a világ. Amikor a kármelita rendnek nagyon fontos szereplőjeként, megújítójaként ezekkel a nehézségekkel Teréz szembe találkozik, amikor a támogatói is kérdéseket és kétségeket vittek elé, Teréz akkor is az Isten felé tudott fordulni. És mi is fölismerhetjük azt, amit a bölcsesség könyvében is olvashatunk, hogy az Istennek a gondviselése az, ami kormányozza a mi hajónkat. Az Istennek a jelenlétét sokszor olyan fáradtságosan keressük, olyan fáradtságosan próbálunk vele találkozni, valahogy közelebb jutni hozzá, ami persze kifejezi a mi törekvésünket iránta, a mi vágyunkat iránta, de mégis ott van mindenütt, hogyha az életünket tudjuk ezzel az újfajta tekintettel nézni. Ott van a mi életünknek a történetében, ott van a testünkben, ott van az adományainkban, ott van az adottságainkban, és bizony ott van még a korlátainkban is. Mind találkozhatunk ezeken a pontokon az Istennel. Amikor a határainkba ütközünk, akkor is találkozhatunk vele, aki a határainkon békét ad nekünk. És amikor elfogadjuk mindezt, és úgy reagálunk rá, hogy elfogadva a valóságot, az Istent keressük benne, és az Isten elé visszük azt, akkor megtapasztaljuk, hogy valóban nem vagyunk egyedül. Megtapasztaljuk, hogy Jézus a mi életünk mellé is odaszegődik, hogyha megengedjük neki, és kísér minket. És ez az új tekintet, a ráhagyatkozásnak a tekintete két következménnyel jár. Az egyik az, hogy új szemmel nézhetjük önmagunkat is. Egységben láthatjuk önmagunkat, egységben láthatjuk az egész életünket. István diakónus azt mondja a kivégzésekor, hogy látom a megnyílt eget, a kivégzés előtt mondja ezt, látom a megnyílt eget, és az emberfiát, amint az Isten jobbján áll. Vagyis István diakónus ebben a kritikus pillanatban egységben látja a földi világot és a mennyeit. Az isteni valóságot meglátja a földi valóságnak a mélyén. Nem kevesebbet lát a világból, hanem épp ellenkezőleg sokkal többet lát meg. Mert Krisztus eljött közénk, itt maradt közöttünk, velünk van minden nap, itt van körülöttünk, sőt, itt van bennünk. Beteljesíti az életünket, hogyha megadjuk magunkat az ő megdöbbentően közeli és megdöbbentően szenvedélyes szeretetének. A mai napon, bár már előesti vasárnapi szentmisét ünneplünk, de a mai napon Máriának a szeplőtelen szívét ünnepeltük, neki volt az emléknapja. És Máriáról Lukács evangelista azt jegyzi föl, hogy Mária megjegyezte mindezeket a dolgokat, és elgondolkodott rajtuk szívében. Mária megjegyezte mindezokat a történéseket, ami Jézussal történt, és ami az ő életében történt, és elgondolkodott rajtuk. Egyeztette ezeket, kereste az értelmüket. Egy mélyebb értelmet keresett nekik, rálátott az egészre, vagy próbált az Isten segítségével rálátni az egészre, próbált az életét egységben látni. Az Isten szemével látni. És erre vagyunk meghívva, tulajdonképpen a szűzanyában is ezt a példát tiszteljük. Azt a példát, amit ő egyedülálló módon valósított meg. És az, hogy ő egységben tudta látni a saját életét, az segített neki azokban a pillanatokban, amelyek talán a legnehezebbek voltak számára. Segített neki azokban a pillanatokban békével fogadni a valóságot, amely pillanatok a legnehezebbek voltak a számára, és amelyek számunkra talán olyan nehezen elképzelhetők lehetnek. Tehát, hogyha bizalommal tekintünk az Istenre, aki kormányozza a hajónkat, a mi életünknek a hajóját, akkor nem leszünk frusztráltak és stresszesek, vagy legalábbis kevésbé leszünk azok. Mert amikor ellenállunk az életnek a történéseinek, akkor leszünk stresszesek. Az okozza a stresszt, hogy a dolgok nem egészen úgy történnek, ahogy mi elképzeltük, ahogy történniük kéne. De ha megengedem, hogy a dolgok történjenek, hogy menjenek úgy, ahogy történnek, azzal a bizalommal, hogyha megteszem azt, amit én tudok, akkor a többit az Isten hozzáteszi, akkor az életemben sokkal szabadabban élhetek. Mert ha valóban az Isten kormányozza az életem hajóját, akkor jöhetnek bármilyen nagy hullámok, lehet bármilyen erős a szél, nem kell félnem. Mert olyan kormányosa van az életemnek, aki parancsol a szélnek, aki parancsol a hullámoknak, aki Úr minden fölött. És ez az Úr egészen mély szeretettel szeretne hozzám fordulni. Ezért írja az Izajás próféta, hogy mondjátok meg az igaznak, hogy minden jól van. Az igaz, az egész Szentírásban az a jelző, aki az Istennel egységben van. Aki az Isten szerint él, az igazság szerint él. Tehát, hogyha az Isten szerint próbálunk élni, akkor és egységben tudjuk látni a mennyei valóságot a földi valóságban, meglátjuk ezt a dolgoknak a mélyén, akkor valóban boldogabban, békésebben élhetünk, azzal a tudattal, hogy az Istennek a gondviselése az, ami hordozza a mi életünket. A másik következménye annak, hogy ráhagyatkozva bizalommal tekintünk magunk körül, bizalommal a ráhagyatkozás tekintetével nézzük a világot, az, hogy egységben láthatjuk nem csupán a saját életünket, hanem a többi embert. Ugyanis mi összetartozunk. A Szentmisében a kedves testvérek megszólítás az nem csak valamilyen ájtatos vagy kegyes kifejezés. Mi valóban egy családba tartozunk. Valóban egy a mi mennyei atyánk, ő az, aki minket egységbe foglal. Méghozzá egy olyan családnak vagyunk a tagjai, amelyek nem csupán a bezárkózása, vagy épp ellenkezőleg nem a bezárkózása vagyunk meghívva, hanem a továbbadásra, a meghívásra, a befogadásra. Ez egy olyan nyitott család, ahol mindenkinek helye van. Nem a vérségi kapcsolat, ami összeköt minket, hanem az Istennel való kapcsolatunk. És az, hogy mi közösségre vagyunk hívva egymással, ez már a teremtésbe is bele van írva. Az ember az egyetlen teremtmény, amit az Isten önmagáért, akit az Isten önmagáért akart. Szent II. János Pál pápa azt írja, hogy személynek lenni az Isten képiség alapján azt jelenti kapcsolatban lenni, közösségben lenni egy másik személlyel. Az ember valóban nem képes megélni mások nélkül. Csak úgy juthat önismeretre és önelfogadásra és egyáltalán öntudatra, hogyha kapcsolattal van másokkal. Hogyha kapcsolatban áll valakivel, akihez vonatkoztatva tud létezni. Úgy is fogalmazhatjuk, hogy te nélkül nincsen én. Vagy József Attila azt írja a Nem én kiáltok című versében, hogy hiába fürözted önmagadban, csak másban moshatod meg arcodat. Égető szükségünk van az Istenen kívül egymásra is. Egymásra vagyunk utalva, összetartozunk. Tehát az Isten minket egy kettős meghívással szólít meg. Az evangélium meghív minket az Istennel való közössége, és ez összekapcsol minket egymással is. Belépünk az egyházba, ami az Istennel való közösségnek a helye, és a keresztség kapuján belépve a hívek testvéri közösségéhez is csatlakozunk. És ez az a szeretet, ami majd túlmutat az egyház falain túl is. Az Istennel való mély egységről, a vele való személyes és intim találkozásról, bár persze rengeteg mindent lehetne mondani, de alapvetően inkább a tegnapi napon szóltam néhány szót, ma pedig erről a közösségi meghívásról szeretnék mondani valamit, arról a közösségi meghívásról, amiről remélem, hogy mindannyiunknak van, vagy legalábbis lesz olyan tapasztalata, ami valóban életadó. Maga a közösség szó vallás történeti szempontból, vallási szempontból motivált embereknek az összességét jelenti. De keresztény tekintettel nézve eznél valami sokkal többet jelent. A közösség, a kommunió kifejezésnek az eredeti jelentése nem csupán embereknek az összessége. Nem közösséget vagy egységet jelent, hanem részesedést. Részesedést abban az életben, amit az Isten ajándékoz nekünk. Azt mondja Szent Ciprián, hogy amikor az Úr a kenyeret, amely sok gabonaszem egységéből jön létre, saját testének nevezi, egységbe forrott népünkre utal, melyet hordozott, mikor pedig azt a bort, ami igen sok szőlőfürtből és szőlőszemből kisajtolva egyesült, vérének hívja, ugyancsak nyájunkra gondol, amely az egyesült sokasság elegyéből kapcsolódik össze. Vagyis a közösség az nem egy szórakozás, nem egy programpont, hanem a valóság. Mi az Istennel való kapcsolatunk miatt összetartozunk, közösség vagyunk, egy egészen mély közösség. És éppen ezért a közösségnek az építése az nem valami mellékes dolog, hanem valóban mindannyiunknak a feladata. Szent II. János Pál pápa azt is hangsúlyozza, hogy az egyházat a közösség otthonává és iskolájává kell tennünk. Hogy legyen az egyház atyai ház, amelyben mindenkinek helye van a maga fáradtságos életével együtt. Egy másik helyen azt is megjegyzi, hogy milyen jó, hogy az egyház nem tökéletes, mert így nekem is van benne helyem. Hogyha Szent II. János Pál pápa nem érezte magát elég tökéletesnek, ahhoz, hogy azt mondja, hogy hozzá képest aztán a hívek közösségének igazán fejlődnie kéne, akkor valóban mindannyian átérezhetjük azt, hogy milyen jó, hogy nem egy tökéletes közösségbe kell belépnünk, hiszen az a közösség abban a pillanatban, hogy mi belépünk, már nem lenne többé tökéletes, hiszen egyetlen ember sem tökéletes. De éppen ezért mindannyiunknak helye van, ahogy a Szent Pápa mondja, a fáradtságos életünkkel, minden gondunkkal és persze az örömeinkkel együtt ebben az atyai házban. És valódi krisztusi közösséget, testvéri szeretetet úgy lehet létrehozni, hogyha Jézus nevében, hogyha Jézusnak a szellemében cselekszünk. És hogyha az ő jelenléte a közösségnek a legfőbb célja, akkor valóban ő lesz az, aki összekapcsol minket. Ehhez kell mindenkinek a nagy lelkű, önajándékozó szeretete, és az a személyesség, amivel Jézus is az emberekhez fordult, akik odaléptek hozzá, vagy akikhez ő lépett oda. Felfedezhetjük egymásban Istent. Mindannyiunk az Istennek a képmásai vagyunk, mindannyian hordozzuk az Istennek egy-egy arcvonását. És milyen nagyszerű dolog, hogy egymásban az Istennek egy-egy arcvonásával találkozhatunk. Milyen nagy méltóságunk van, hogyha az Isten rajtunk keresztül szeretné megismertetni önmagát az egész világgal, de nem csak a nagy misszióra gondolok, hanem mindannyiunkra, akik itt vagyunk együtt. Ha egymásra nézünk, az Istennek az arcvonásait láthatjuk. És hogyha ezekre az arcvonásokra, ezekre az értékekre és lehetőségekre figyelünk, amelyeket meglátunk, és nem a hiányokra, amelyeket ugyancsak képesek vagyunk meglátni, akkor valóban a másikban ezeket a lehetőségeket és ezeket az értékeket egyre növekedésnek és egyre fejlődésnek tudjuk indítani. És a közösségbe való tartozás egy definíció szerint akkor lehetséges, hogyha az a közösség az a találkozások helye, az ünnep és a megbocsátás helye és az életnek az iskolája. Vagyis akkor tartozunk egy közösséghez, hogyha valóban találkozunk azokkal az emberekkel, akik oda tartoznak, akkor tartozunk egy közösséghez, hogyha megvannak az ünnepei a közösségnek, és ezeken az ünnepeken mi is jelen tudunk lenni, akkor tartozunk egy közösséghez, hogyha képesek vagyunk megbocsátást kérni, és képesek vagyunk megbocsájtani. És akkor tartozunk egy közösséghez, hogyha a mi jelenlétünk ott az életet növeli. És hogyha bennünk is növeli az életet, az Isten életet, a közösségbe való tartozás. És hogyha egy közösség valódi, igazi, krisztusi szeretetet él meg, akkor az a közösség az egyháznak a szívévé válik. Hiszen a szív az, ami a szeretetnek a forrása. Ez legyen az, ami minden közösségnek a célja, ennél kevesebbel nem érdemes beérni. És a közösség válasz a vágyainkra is. Válasz egyrészt a magányra. Egy Teréz anyának tulajdonított mondás szerint korunknak a legnagyobb betegsége a magány, az az érzés, hogy senkinek sem kellünk. Korunknak a magányára, korunknak a személytelenségére, vagy legalábbis arra, amit gyakran tapasztalhatunk a környezetünkben, egy igazi szeretett kapcsolatokból felépülő közösség, egy családi egyház, egy nyitott atyai ház lehet a válasz. Mert mi egy olyan közösségben élünk, egy olyan közösségben tartozunk, amelynek végtelen távlata van. Mert minden más emberi közösséggel ellentétben az egyháznak a közössége nem ér véget a halállal. A teljes szívvel átadott élet minket egy olyan közösségbe hív, amelyet majd egyszer az Istennek a végérvényes szeretete tölt be majd teljesen, és minden képzeletet felülmúló módon. Akkor teljesedik be majd mindannyiunk egyéni élete, a mennyek országa, amikor mindannyian összegyűltünk nála, és ott leszünk vele. Ott a létezésünk majd kitárul az egész felé, és minden kérdésünk, minden gondunk feloldást nyer majd, és beteljesül. Éppen ezért szép dolog Isten hívő népének lenni, szép dolog Isten hívő népéhez tartozni. A teljességet nyerhetjük meg, amikor lebontjuk a falakat, amikor kezet nyújtunk, amikor megnyitjuk a szívünket a másik ember felé, amikor a szívünk megtelik arcokkal és nevekkel.
Rizdomonkos atya Jézus szívéről szóló tridumának második részét hallották. A harmadik rész holnap reggel 8:30 hangzik majd el a Mária Rádió adásában.
Augusztus 8-a, Kölcsey Ferenc születésnapja. Valószínűleg nagyon kevesen vannak ebben az országban, akik ne hallottak volna Kölcsey Ferencről, és ne tudnák, hogy a himnusz szerzője, a himnusz szövegének szerzője Kölcsey Ferenc. Ugyanakkor biztosan kevesen tudják azt, hogy édesapja és édesanyja is hamar meghalt, és a gyereknek még az öcseiről is gondoskodnia kellett. Saját kicsi birtokán gazdálkodva tanulmányozta az irodalmat, mindene az irodalom, mindene a nyelvművelés, és bizonyos szempontból a politika volt. A nyelvújítás nagy alakja ő, de mindenki a himnuszról emlékezik meg. Mi is ezt tesszük, mert istenes költészete Kölcseynek nem nagyon volt, de a himnusz nemzeti önazonosságunk részévé. A mai napon Kátai Zoltán megzenésítésében és előadásában fogjuk hallgatni többször a himnuszt, mert így ezzel a megzenésítéssel is lehet szeretni. Sőt, a mai napon Kölcsey Ferenc tiszteletére éjfélkor is a himnusz hangzik el, mondjuk akkor nem, Kátai Zoltán megzenésítésében, hanem az eredeti erkelmű. Hallgassuk Kátai Zoltán himnusz megzenésítését Kölcsey Ferenc születésnapján, augusztus 8-án.
Isten áld meg a magyart jó kedvel, bűséggel. Nyújts feléje védőkart, ha küzd ellenséggel. Balsors, akit régen tép, hozz rá végeztendőt, megbűnhődte már e nép a múltat s jövendőt. Őseinket felhozát Kárpát-szent vércére, általad nyert szép hazát vendeg úznak vére. S merre zúgnak habjai Tiszának, Dunának, Árpád hős magzatjai felvirágozának. Értünk Kunság mezején, ért kalászt lengettél. Tokaj szőlő veszélyén nektárt csepegtettél. Zászlónk gyakran plántálád vattörök sáncára, s nyögte Mátyás búshadát Bécsnek büszke vára. Haj, de bűneink miatt gyúlt harag kebledben, s elsújtád villámidat dörgő fellegedben. Most rabló mongol nyilát zúgattad felettünk, majd töröktől rabigát vállainkra vettünk. Hányszor zengett ajkain oszmán vad népének, vert hadunk csonthalmain győzedelmi ének. Hányszor támadt tenfiad szép hazám kebledre, s lettél magzatod miatt, magzatod hambedre. Bújt az üldözött s felé kard nyúl barlangjában, szerte nézett, s nem leli honnyát a hazában. Bércre hág és völgybe száll, bús kétség mellette, vérözön lábainál, s lángtenger fölette. Vár állott most kőhalom, kedv s öröm röpkedtek. Halál hörgés, síralom zajlik már helyettek. Ach, szabadság nem bírul a holtnak véréből, kínzó rabság könnye hull árvánk hő szeméből. Szánd meg, Isten, a magyart, kit vészek hányának. Nyújts feléje védőkart tengerén kínjának. Balsors, akit régen tép, hozz rá végeztendőt, megbűnhütte már e nép a múltat, s jövendőt.
Rádió.